Megemlékező Isten tiszteletünk alkalmából nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket és a gyülekezetet, és szívből örülünk, hogy a hármas ünnep ellenére is ilyen sokan összegyűltünk. Isten tiszteletünket kezdjük meg egy luteri énekkel, keressük meg a 283-as számú éneket, és a 283-as számú ének első három versét énekeljük el. Tehát a 283-as számú ének első három versét. Szerető Istenünk, mindenható Atyánk, Krisztusunk nevében fordulunk hozzád imádsággal, és szívünkből köszönjük meg neked, hogy a bűneset után nem hagytad magára az embert a sötétségben, nem hagytad, hogy martalékává legyünk az ellenségnek, a bűnnek, hanem utánunk nyúltál és lehajoltál értünk. Nagyon köszönjük, Urunk, hogy Te az igét elénk tártad, és gondoskodtál arról, hogy évszázadok folyamán se veszítsük el a világosságnak eme fonalát, hanem küzdöttél azért, hogy mi az életre vevő úton járhassunk. Könyörgük, Istenünk, hogy mélyezd el bennünk az ige szeretetét, add, hogy megismerjünk igazán belőle téged úgy, amint vagy, és azon a keskeny úton, amit te jelöltél meg számunkra, és amint te haladtál, azon mehessünk mi is végig. Könyörögve kérünk, légy itt most közöttünk, szólj hozzánk, és járja át a te világosságod a mi szívünket. Köszönjük, hogy meghallgattál kegyelmedből. Amen.
Thank you. Szeretettel köszöntök mindenkit. Minden évben meg szoktunk emlékezni ezen a helyen a reformáció évfordulójáról. Most egy kicsit korábban, de nem sokkal, ugye október 31 a nevezetes nap. Most nagyon közel vagyunk, már mindössze 2 év választ el a reformáció 500. évfordulójától. És ebben az évben ezt a címet adtuk a reformációról való megemlékezésünk ünnepének, illetve az ünnepi beszédnek, hogy mit vallottak a reformátorok a reformáció szükségességéről az egyházban. És azzal kell kezdenem, hogy egyáltalán mit jelent ez a szó, hogy reformáció. Ugye az eredeti jelentése az, hogy visszaalakítás. Azt jelenti, hogy valamihez visszatérés, valaminek a helyreállítása. Azt kell mondanom azonban, hogy a szónak ez az eredeti szó szerinti jelentése nagyon megkopott, sőt, szinte elfelejtődött. Nem csak vallási területen, de gondoljunk csak arra, hogy amikor ma ilyet hallunk, hogy reformok, valahol reformokat vezetnek be, akkor senkinek nem jut eszébe, hogy valamihez képest, valamihez visszatérés, valaminek a helyreállítása, hanem a reform egyszerűen annyit jelent, hogy változtatás. Valamerre változtatás. És azt mondhatjuk, hogy a kereszténységen belül is megkopott, elfelejtődött az eredeti értelme, hogy visszaalakítás, helyreállítás, visszatérés, hanem nagyon sokszor ma a reformok, az egyház reformálása azt az értelmet nyeri, hogy igazodni a korszellemhez. Reformálni kell az egyházat, hogy megfeleljen annak a kultúrának, amelyben éppen van, amelynek a környezetében működik, hogy a korral haladjon. Tehát ezért mondtam azt, hogy az eredeti jelentése a fogalomnak nagyon megkopott és elfelejtődött. Nézzük meg, hogy ennek a szónak mi az eredeti bibliai értelme. A biblikus értelmét illetően idézni fogok a Szentírásból néhány részletet, ugye már az Ószövetségből először, hiszen az Ószövetség népe Izrael egyedül képviselte a sokisten hívő pogány népek tengerében a radikális monoteizmust, az egyetlen teremtő és fenntartó Istenbe vetett hitet, de mint ahogy mindig is van, emberek rendkívül hatnak egymásra, és bár Isten nagy néppé tette őket, egy alkalmas földrajzi helyen letelepítette, és nevelte őket jelekkel, csodákkal, profétákkal, mégis állandóan a környező népeknek a bálványimádása, a sokisten hite, az erkölcsei kísértették őket. És amikor Izraelben reformáció történt, az mindig azt jelentette, hogy visszatérni ahhoz az eredeti Istentől kapott kinyilatkoztatáshoz, ami az ő kincsük, és amit rögzítettek az ihletett írások. Szeretnék olvasni egy részletet Királyok második könyve 22. fejezetéből. Tehát Királyok második könyve 22. fejezetéből fogok idézni. Ugye Izraelben, pontosabban a déli ország részben, Júdában voltak reformkirályok az ország kettői szakadása után, és ebben az értelemben nevezték őket reformkirályoknak, hogy visszatérés, visszatérítik a népüket. És így olvasom Királyok második könyve 22. fejezetében, hogy mi történt például Józsiás király idején, aki a babiloni fogság előtt az egyik utolsó uralkodója Júda országának. Olvasom a 22. fejezet 8. versét. Ugye előzőleg olvashatjuk, hogy a király már gyermekségétől fogva vonzódott az eredeti Izrael hitéhez, tanításához, és rendelkezett például, hogy javítsák ki a templomot. És olvasom a 8. versben. És mondta Hilkia a főpap Sáfánnak, az íródeáknak: megtaláltam a törvénykönyvet az úrházában. És Hilkia odaadta a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el azt. És aztán olvasom utána a a 10. verstől, és mondta Sáfán az íródeák, a királynak mondván, egy könyvet adott nékem Hilkia pap, és felolvasta Sáfán a király előtt. Már eleve jellemző, hogy a templom már olyan állapotban volt, hogy jól ki kellett javítani, és a javítás során megtalálnak egy elfelejtett könyvet. Ugye a szöveg összefüggésekből kiderül, hogy ez Mózes 5. könyve volt. És mikor a megtalált könyvet felolvassák a királynak, akkor így olvasom a következő versben, a 13. vers szerint a király küld valakit prófétához, és ezt kérdezi. Menjetek el, kérdezzétek meg az urat én érettem és a népért, az egész Júdáért, e könyv beszédei felül, amely megtaláltatott. Mert nagy az Úr haragja, amely felgerjedt ellenünk, mivel a mi atyáink nem engedelmeskedtek a könyv beszédeinek, hogy cselekvettek volna mindent úgy, amit megiratott nékünk. És ezután veszi kezdetét a Józsiási reform, hogy a könyv szerint visszaállítson mindent Júdában, Izraelnek az eredeti vallását. Egy másik részletet is szeretnék felidézni, ez pedig Esdrás és Nehémiás könyvéből. Ugye ez már a babiloni fogság végén van, ami egy súlyos történelmi fenyíték, egy súlyos történelmi lecke volt a megmaradt ugye, Júda népének, hiszen az ország, északi országrészt előzőleg az asszírok teljesen letörölték szinte a térképről. És így olvasom Esdrás könyve 7. fejezetének a 10. versében. Ennek az újabb reformációnak a babiloni fogság után Esdrás volt a fő alakja. És Esdrásról ezt olvassuk Esdrás könyve 7. fejezet 10. versében. Mert Esdrás erős szívvel törekedett keresni, cselekedni az Úr törvényét és tanítani Izraelben a rendeléseket és ítéleteket. Ugye három dolgot mond Esdrásról, hogy ő erős szívvel törekedett keresni, cselekedni és tanítani az Isten törvényét Izraelben. És ezt még ő elkezdte Babilóniában, és mikor bekövetkezett egy harmadik visszatérés a szülőföldjükre, amit ugye Esdrás vezetett, akkor aztán otthon kibontakozott ebből egy valódi reformáció, és hogy ennek a reformációnak is mi volt a tartalma, erre vonatkozóan Nehémiás könyve 8. fejezetéből olvasok. Így olvasom az 5. verset. Ott van előzőleg mondja, hogy a piac téren összegyűlik az egész nép, a hazatértek tömegei, azt mondja a férfiak, nők, gyerekek, mindazok, akik figyelemmel tudtak hallgatni és érthették a felolvasást, és így olvasom az 5. versben, és felnyitotta Esdrás a könyvet az egész nép szeme előtt, mert fölötte volt az egész népnek egy emelvényt készítettek, és mikor fölnyitotta, felállt az egész nép. Ekkor már olyan tisztelet volt az Isten beszéde iránt, hogy felállt az egész nép, mikor fölnyitotta a könyvet. És aztán így olvasom a 8. verset. Olvastak pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan. Azután megmagyarázták, és a nép megértette az olvasottakat. Három rövid mondat, de milyen jelentőség teljes. Azt mondja, hogy olvastak világosan, aztán megmagyarázták, és a nép megértette az olvasottakat. Tehát mind a két reformáció, amire visszatekintettünk Izrael történetében, a babiloni fogság előtti Józsiási reform, és a babiloni fogság után az Esdrás-Nehémiási reform, mind a kettőben Isten igéjének a felfedezése, Isten igéjének az újra megszólaltatása, a helyreállítása, ez volt a reformációnak a lényege. És nyugodtan értelmezhetjük Jézus szolgálatát is úgy, már az újszövetségi korszak kezdetén, mint egy igazi, hasonló értelmű reformációt. Mert megkérdezem, mire appellált Jézus szüntelenül? Ugye akkor már a babiloni fogság után eltorzult a kezdeti reformáció, és az atyák hagyományai, ez volt a középpontban, a figyelem középpontjában. A Biblia szinte eltűnt az emberi értelmezések mögött, és Jézus visszatérő szava ez volt, hogy van az írásban, mint olvasod. meg van írva, nincs megírva a ti törvényetekben. És az egyik legjellemzőbb részletet Máté evangéliuma 15. fejezetében találjuk, amikor Jézustól megint számon kérnek valami hagyományt, hogy az ő tanítványai miért nem követik, és Jézus azt mondja, miért teszitek erőtlenné az Isten törvényét, az Isten beszédét a ti rendeléseitekkel. És hozzáteszi, hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományukat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Tehát Jézus egész szolgálata is megint a szó eredeti értelmében és a biblikus értelemben visszatérés, visszafordulás, visszaalakítása mindennek az egész vallásosságnak az isteni kinyilatkoztatáshoz, az írásokhoz. És még Jelenések könyvéből is szeretnék olvasni két részletet. Jelenések könyve első szakaszában van az a bizonyos hét gyülekezetnek szóló üzenet, és amikor az Úrnak panasza van egy-egy gyülekezetnek, akkor utána így szólítja fel őket változásra, meghatározott változásra. Nézzük Jelenések könyve második fejezetéből, így olvasom az 5. verset. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked. Tehát visszatérés valamihez, ami tiszta volt, ami pozitív volt. Tehát emlékezzél meg, honnét estél ki, térj vissza, és az előbbi cselekedeteket cseleked. És olvasom Jelenések könyve 3. fejezetéből is, a 3. fejezetből a 3. verset. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, és térj meg. Tehát megint visszatérés valamihez. Emlékezzél meg, hogyan vetted, hallottad, tartsd meg, és térj meg. Ez a reformációnak a biblikus értelme. És mit értettek a reformátorok, a 16. századi reformációk idején? Mit értettek ők reformáción? Azt mondhatom, tökéletesen tisztán ugyanezt a biblikus fogalmát a reformációnak. Szeretnék idézni a második helvét hitvallásból. A második helvét hitvallás a heidelbergi K.T. mellett a református egyháznak fő hitvallása. 1562-ben keletkezett, és eredetileg Bullinger Henriknek a személyes hitvallása volt, de aztán a svájci protestáns kantonok mind társultak emellé, és így lett belőle második helvét hitvallás. Idézek belőle néhány sort. Hisszük és valljuk, hogy a szent proféták és apostolok kanonikus írásai, ugye kanonikus azt jelenti mértékű szolgáló, mind az Ó, mind az Új Testamentumban Isten igaz igéje. Ezért elég tekintélyük van önmaguknak, és az nem emberektől származik, mert maga Isten szólt az atyákhoz, prófétákhoz és apostolokhoz, és szól még mindig hozzánk a szent írások által. Ezért hát Isten világosan a lelkünkre kötötte, hogy ahhoz semmit hozzá ne adjunk, se belőle el ne vegyünk. Valljuk tehát, hogy ezekből az írásokból kell meríteni az igaz bölcsességet, a kegyességet, vagyis az istentiszteleti gyakorlatod. Most figyeljünk, a gyülekezeteknek is a reformációját és kormányzását, az istenes élettel járó kötelességeink tanítását, a tantételek igazolását és elvetését, vagy mindenféle tévejgés cáfolatát. És még egy nagyon érdekes kijelentés van a második helvét hitvallásban, ezt is idézem. Mindenki előtt ünnepélyesen kijelentjük, hogy mindig nagyon készek vagyunk azoknak, akik Isten igéjéből jobbra tanítanának, köszönetünk nyilvánításával engedni és hozzájuk igazodni az Úrban. Ezzel a kijelentéssel a második helvét hitvallás még azt is tartalmazza, hogy a reformáció még nem zárult le. Ha bármikor valakik még jobbra tanítanak, még tovább reformálnának az igéhez való visszatérés jegyében, mi ezeknek köszönettel kész vagyunk engedni, és hozzájuk igazodni az Úrban. És szeretnék idézni Luther Mártontól is, hogy valóban mit jelentett az ő számukra ez a gondolat, hogy reformáció, mennyire tényleg a biblikus gondolat volt. Nagyon érdekes ez a néhány sor. 1539-ben, ugye hát 17-től már jól előre haladtunk időben, előkészítették Luther Márton német nyelven írt műveinek a kiadását. És meg fogunk lepődni azon, hogy ő ez ellen tiltakozott. És írt egy előszót hozzá, és én ebből az előszóból fogok idézni. Szívesebben láttam volna, ha könyveim egytől egyig megiratlanul maradnak, vagy legalább feledésbe merülnek. Ennek többek között az az oka, hogy elborzaszt a történelmi példa. Hiszen jól tudom, mi hasznát látta az egyház, hogy a Szentíráson kívül és amellett tenger sok könyvet és könyvtárat gyűjtöttek rakásra. Ezzel nem csak a drága időt vesztegették, ahelyett, hogy a Szentírást tanulmányozták volna, hanem emiatt Isten igéjének tiszta ismeretét is végleg elveszítették. Míg a Biblia, ahogy Mózes 5. könyvével Júda királyai alatt történt, ugye épp ezt idéztük föl az előbb, a sútban porosodott. Mert sem a zsinatok, sem az egyházatyák, semmi nem fogunk olyan jól írni. Még legvilágosabb és legtermékenyebb pillanatainkban sem, mint ahogy a Szentírás, vagyis maga Isten írt. A prófétákat és az apostolokat a szószékre kell ültetnünk, hogy a lábukhoz telepedve hallgassuk, mit mondanak, és nem nekünk kell beszélnünk az ő fülükbe. Hát jó, végül belenyugszik, hogy kiadják a könyveit. Azt mondja, hát jó, legyen meg Isten nevében. Csak egy szíves kérést még. Ha valaki megszerzi mostanában a könyveimet, ne tűrje, hogy azok megakadályozzák őt, hogy magát a Szentírás tanulmányozza. Hát végül azt mondja Luther, hát belenyugszom, mert hát azért én is az Isten igényére irányítom a figyelmet, de csak ezzel a meghagyással engedem kiadni, hogyha valaki megszerzi mostanában a könyveimet, ne tűrje, hogy azok akadályozzák őt, hogy magát a Szentírást tanulmányozza. Így viszonyultak a Szentíráshoz a reformátorok, és ezt értették reformáción. Mikor én még teológus diák voltam, nem is tudom megmondani, hányszor hallottam szép ékes latinsággal ezt a mondatot, az egyház mindenkor reformációra kötelezett. Ugye a protestáns egyházakban ez ma is egy vallott elf, hogy az egyház mindenkor reformációra kötelezett, csak hogy kiüresedett a tartalma. És amikor jönnek a hivatalos ünneplések 2 év múlva, sajnos ki kell mondanom, hogy a reformáció szellemiségéből vaj, mi keveset fogunk érzékelni. Mert valami közben történt. A jelszó megmaradt, hogy az egyház mindenkor reformációra kötelezett, de a reformációnak ez a biblikus és 16. századi értelme azért üresedett ki, mert közben a protestantizmus, ugye, amely vallotta a sola scriptura, az egyedül írás elvet minden hagyománnyal szemben, a protestantizmus meggyengült a felvilágosodás szellemi áramlata hatására. Szeretném hangsúlyozni, hogy ebben nem a felvilágosodás a hibás. A felvilágosodás az nagyon jó, hogy jött a középkor után, rengeteg pozitívuma volt. Csak az volt a probléma, hogy a protestantizmus nem egy józan racionalitást fogadott el ebből, hanem egy ultraracionális, magabiztos fölékerekedést az írásnak. És így született meg az az irányzat, amit ma leginkább így emlegetünk, hogy történetkritikai írásmagyarázat, vagy angol nyelvterületen higher criticism, ugye a magasabb kritika, amely emberi ítélet alá helyezi, de az nem volna baj, mert az írás minden próbát kiáll, de ilyen feltevésekre épített, magabiztos emberi kritika alá helyezi a Szentírást. Formailag senki sem tagadja a sola scriptura elvet. Azt sem tagadja senki, hogy az egyház mindenkor reformációra kötelezett. De ismétlem, a tényleges tartalma messze menően kiüresedett. Én most szeretnék így fölidézni egy valamit a tegnapi konferenciáról, amin részt vettem a Károly Gáspár Egyetemen, csak azért, hogy így a jelenlévőkkel is érzékeltessem egy körképben, hogy ma a kereszténység, annak különböző irányzatai hogy viszonyulnak a Bibliához. Még előzőleg szeretném elmondani, hogy ennek az magabiztos emberi ultraracionalizmusnak, vagy úgy is mondhatnám ennek az emberi hübrisznek, ugye így mondták a görögök, amikor az ember a maga eszét annyira biztos mércének tartja, hogy mindent az alá vet, és hiányzik az a természettudós, alázatos magatartása, hogy nagyon megfigyelni, nagyon pontosan, nagyon gondolkodni, előítéletek nélkül hozzáállni. Ez odáig ment, hogy például 1936-ban Magyarországra jött Barth Károly, aki a 20. század elején elindított egy ilyen irányzatot, hogy vissza az írásokhoz. Majdnem reformáció lett belőle, de sajnos nem lett. De mindenesetre ő kiadta ezt a jelszót, vissza az igéhez, mert arra annyira száraz volt, már annyira kiüresedett volt, már annyira élettelen volt a protestáns teológia. És Reményik Sándor, sokan ismerik a nevét, a költőjét, ekkor írta a híres versét, az Elkéstetek vele, és ebben ő leírja, hogy például az ő egész papi dinasztiából származott, ugye oda-vissza papok voltak, református papok végig a családjában, és írja, hogy a nagyanyja is a nagyapjától kapta a imakönyv felvilágosodott keresztényeknek, ez volt még a címe is a német nyelvű könyvnek, felvilágosodott keresztényeknek imakönyv, és elmondja, hogy miféle vallásosság volt otthon, és végül ezek a legdrámaibb sorok a versben, ezt mondja, elkéstetek, elkéstetek vele, az igével, mi az élet kenyere, mi nektek régi új mérték, ahhoz nemzedékekből veszett ki az érzék. Ezt írta 1936-ban. És a Barth Károly féle mozgalom az csak egy kicsit elevenítette meg az igét, de egyáltalán nem törte át ennek az ultraracionalizmusnak a falát, és mondhatom, ma is érvényes. Nemzedékekből veszett ki az érzék. És abban se történjék félreértés, nem valamiféle verbál inspirációt tartanánk helyesnek az írás értelmezését illetően. Mert Isten nem a szavakat diktálta a Biblia szerzőinek, azok nem Isten írótolla voltak, hanem az eszmék vannak Istentől, és ezek Isten fogalmazói voltak, akik szívükkel, lelkekkel értették, átvették azokat a gondolatokat. De egy hasonlat nagyon jól megvilágítja, hogy mi történt, mert gondoljunk csak arra, hogy Jézus Krisztus, ugye az egész kereszténység vallja, hogy ő Isten emberré lett fia. Ugye ez dogmatikailag mindenki vallja. És megkérdezem, Jézusban szét lehetett választani az istenit és az emberit? Ő teljesen emberi volt, és ahogy így is nevezte magát legtöbbször, hogy emberfia. Így beszélt magáról egyes szám harmadik személyben, hogy hangsúlyozza, ő valóságosan is teljesen emberré lett. De ugyanakkor, ahogy például a Kolossébeliekhez írt levélben olvassuk, ő benne lakozott az istenségnek egész teljessége testileg. Ahogyan Jézusban nem lehetett szétválasztani az emberit és az istenit, ugyanúgy nem lehet az írásban. Ezzel próbálkozott ez a történetkritikai írás magyarázat, de nem lehet. Mert az írás az tökéletesen emberi nyelv, emberi fogalmak, emberek megértéséhez van szabva, de a gondolatok, az eszmék, az tisztán és tökéletesen isteni. Jézus ilyen radikális kifejezést használt, azt mondta, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Megkérdezem, elég radikális kifejezés? Az ő szájából származik. Csak hogy mi emberek vizsgáztatnánk az írást, hogy ezt meg azt várnánk tőle, és nem értjük meg, hogy Isten kegyelemből mondja ezt emberi nyelven és emberi fogalmakkal. Hogy így mondjam, leszáll hozzánk, transformálja az ő magas gondolatait, hogy mindenki, a legegyszerűbb emberek is megérthessék azt, amit ő az embernek üzen. És ezt értjük azon, hogy az írás az, az Istennek a beszéde. És akkor, ahogy említettem, szeretném elmondani, amit tapasztaltam ezen a tegnapi konferencián, de még előbb utalnék arra is, hogy ma mindenki megfigyelheti, hogy borzasztóan felértékelődött egy szó, egy fogalom, de nem csak a kereszténységen belül, azon kívül is, és ez a szó a hagyomány. Próbáljuk csak megfigyelni, hogy például akár rádióban, vagy hírekben, vagy cikkekben mennyit halljuk ezt a szót, hogy hagyomány. Tudjuk, mit fejez ki ez önmagában? Azt, hogy az embernek már nincs más kapaszkodója, csak a hagyomány. Már az emberek nem merik az igazság szót használni, még kereszténységen belül sem, hanem csak hagyományokban keresnek kapaszkodót. És ma a keresztény közfelfogás az írásról, tisztelet a kivételnek, lelkészeknek és hívőknek. De a közfelfogás a tömegméretekben az, hogy a Szentírás az a keresztény hagyomány egy része. A keresztény hagyomány egy része. Maga az írás is hagyomány. Ez a közfelfogás. Ez a konferencia, amin én tegnap részt vettem, ez a Biblia olvasásról szólt, hogy Magyarországon különböző keresztény felekezetek körében hol áll a Biblia olvasás. Nagyon informatív, nagyon jól szervezett konferencia volt. Előzőleg egy évvel a Biblia fordításokról volt konferencia, az is nagyon hasznos volt, ez is. És az első három előadó volt egy zsidó rabbi, egy ortodox, doktorandus, teológus, és a harmadik egy római katolikus, plébános és liturgia szakértő. És mindegyik elmondta, hogy a Biblia olvasás a saját felekezetében hogy áll. Ugye, ami a zsidóságot illeti, ugye az Ószövetség, nekik is Isten igéje, nekik is Szentírás, Istentől ihletetnek vallják. Ugye ezen belül külön hangsúllyal a Tórát. És itt elhoztam a jegyzetemet, hogy véletlenül se tévesszem el, szó szerint idézzem, ami elhangzott. Ezt mondta egyébként egy nagyon őszinte, nagyon szimpatikus előadó volt, és azt mondta, a könyv népe manapság nem olvassa a Bibliát. Biztos hallottuk azt, hogy a zsidóságot sokszor nevezik a könyv népének, mert nekik olyan meghatározó volt az írások, mert nekik vallási kötelesség volt írni, olvasni, tanítani a gyerekeiket. Mindenütt ott voltak a jesivák, az iskolák, hogy ők tanuljanak meg írni, olvasni, mert kötelességük tanulmányozni a szent írásokat. És ezért nevezték el a könyv népének. És az első mondata így hangzott, a könyv népe manapság nem olvassa a Bibliát. Aztán ugyancsak ő mondta a következőket. Azt mondta, hogy egy zsinagógai istentiszteleten, azt mondja, amikor ott a Tóra asztalnál olvassák gyorsan, azt mondja, legtöbben azt egyáltalán nem értik, és ezt a mondat is elhangzott, ennek nem az a célja, hogy a szöveg megérkezzék az olvasóhoz. Rituális jelentősége van. Még egyszer elolvasom. Tehát a zsinagógában, amikor felolvassák a bibliai szövegeket, nem az a célja, hogy a szöveg megérkezzék az olvasóhoz, rituális jelentősége van. Aztán azt is elmondta, hogy a laikusok, főleg a nők, ők leginkább még a zsoltárokat, még azt úgy olvassák, de azt mondta, a tanultabbak azok a Talmudot és a bölcseket tanulmányozzák. Így hangzott el szó szerint, ahogy mondom. Azután elmondanám, hogy az ortodox teológus doktorandus mit mondott. Azt mondta, hogy ugye az ortodoxiában kiemelt jelentősége van az Új Szövetségnek. Ugye az Ószövetség az csak nagyon közvetve kerül elő bizonyos ünnepeken, zsoltárok, példabeszédek főleg, és egyébként az Ószövetség az döntően háttérbe marad, és azt mondta el, hogy ugye az az evangéliumokat azt külön kötik be, ugye külön az apostoli levelek, de az evangéliumok külön, és ilyen domborított, ércműves, fantasztikus ugye kimunkált kötésbe kötik az evangéliumokat, vetítette is nekünk képen, és bizonyos ünnepeken, vagy például esküvő alkalmával oda nyújtják csókra ezt az ilyen díszes fémkötésbe befogott evangéliumot. Itt láttuk a képeket, ahogy gyerek megcsókolja, ahogy esküvőn a házaspár megcsókolja ezt az evangéliumot, és szó szerint így mondta, hogy az ortodoxia úgy tekint, hogy az evangéliumot azt szagolni, azt tapintani, azt csókolni kell. Csak egy maradt ki belőle, hogy olvasni és érteni kellene. Ez kimaradt. Nagyon érdekes volt a római katolikus liturgia szakértő is, mert arról volt szó, hogy a lekcionáriumok, tehát ezek az előírt felolvasások az istentiszteleteken, ugye a különböző részeiből a Szentírásnak, ezek melyik egyházban, hogy vannak, hogy kapnak szerepet a liturgiában. És érdekes volt, szó szerint ezt a kifejezést használta, azt mondta, hogy amikor a második vatikáni zsinaton megszületett a Dei Verbum, az Isten igéje konstitúció, és abban az szerepel, hogy az Isten igéje által Isten épp úgy jelen van, mint az Eucharisztia által. Ugye azt mondta, a római katolikus egyház teljesen eucharisztika, mise központú, és hogy az ige által is jelen van, azt mondja, ijegység támad. Szó szerint ezt a szót használta. Ijegység támad a katolikus egyházban. Mi lesz, ha mindenki olvassa a Bibliát, szerte szétszakad az egyház? És azt mondta, hogy még olyan is elhangzott, hogy ez a katolikus egyház protestantizálása. Tehát aztán nem esett a továbbiakban szó, ez a három előadó volt, de azt hiszem ebből is láthatjuk, hogy áll a mi korunkban a Biblia. Aztán utána jött az anglikán előadó. Az anglikán előadó egy örvendetes, üde színfolt volt, meg is jelent egy könyve, és hadd olvassam el a könyvnek a címét, Richard Briggs, Bölcs Bibliaolvasás, alcíme, Hogyan vegyük komolyan az írást. Ez már nagy dolog. Ez már egy kicsit próbál óvatosan visszakormányozni, hogy mi is a bölcs Bibliaolvasás, hogyan vegyük komolyan az írást, mert erre van szükség. De azért itt is felidézek egy hozzászólást, hogy valahogy így talán elevenebben érzékeljük, hogy mi az, ami közöttünk zajlik. Egy kedves teológus hölgy jelentkezik, és megkérdezi azt az előadótól, hogy most akkor ő azt szeretné kérdezni, hogy mit csináljon egy igehirdetésben. Amikor ő például mondjuk a samaritánus asszony történetéről akar beszélni, akkor most ő elmondja a hallgatóknak azt, amit tanult, hogy ez egy későbbi hagyomány, nem eredeti jézusi hagyomány, hanem csak a samaritánus misszió előmozdítására került bele János evangéliumába. Értitek? Ezen nevelődik a teológus ifjúság, és ő ezt ártatlan őszintességgel megkérdezi, hogy most az előadás után ő neki ez egy probléma, hogy most akkor ő hogy prédikáljon mondjuk a samári asszony történetet, ezt elmondja-e a hallgatóknak. Én úgy magamba fohászkodtam, mondom, csak ez az előadó fején találná a szöget, mikor neki válaszol, és fején találtam, mert azt mondta, hogy hát azért ezek azért hipotézisek, mondja ő. Hát azért érzékeltetni kéne. Azt mondja, én azt tanácsom, legfeljebb azt mondjuk, hogy mondják ezt is, mondják azt is, de nem biztos. És mondjuk azt, ami az igének a pozitív eszmei tartalma, és ami építi a hallgatóságot. Tehát ez még egy örvendetes, üde színfolt volt a konferencián. És mindezek után szeretnék bátorításul azért arról szólni, hogy mégis lesz reformáció, a Szentírás ígéri ezt, bár ez ma tiszta reménytelennek látszik. Ugye ma az egyház igazából nem tudja betölteni, a kereszténység nem tudja betölteni azt a szerepet, ami a szerepe volna, amit olvasunk a Timóteushoz írt első levél 3. fejezetének a 15. versében, hogy Így írja Pál Timóteusnak, tudd meg, hogy hogyan kell forgolódni az Isten egyházában, amely az igazság oszlopa és erőssége. Már ilyen nincs, mert megeszi az egyházakat a pluralizmus szemlélete, sok igazság van, sok látásmód van, és nincs ennek kimondása, amit Jézus oly határozottan az, hogy te igéd igazság. Ezek a beszédek Isten szájából származnak. Ez nincsen. Ezért nem tud az igazság oszlopa és erőssége lenni. Ugye Jézus földi életében mondott egy meghatározást az egyházról, nem szerepel benne az egyház szó, de egyértelműen erre vonatkozik, és ez egy nagyon egyszerű meghatározás. Azt mondta, akik Isten beszédét hallgatják és megtartják, azok nekem fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám. De ebben benne van az, hogy az tartozik egyházhoz, ott van egyház, ahol Isten beszédét egyáltalán elismerik, hogy van ilyen, hogy Isten beszéde. És ahol ezt az Isten beszédét hallgatják és megtartják. Ez nagyon egyszerű és nagyon világos kijelentés volt Jézus részéről. És hadd tegyem hozzá, ha nézzük a 16. századi reformátori hitvallásokat, akár a kálvini irányzatait, akár a luteriét, mindegyikben egyformán ott van ez, egyház ott van, ez az egyház definíciójánál, az egyházról szóló hitcikkelyekben olvasható. Egyház ott van, ahol az Isten igéjét helyesen tanítják. Mintha azt mondanák, Isten igéje nélkül nincs egyház. Hogyha ha Isten beszéde nem létezik, ha az Isten beszéde hallgatása és megtartása nem ez áll a középpontban, akkor nem lehet egyházról beszélni. És ezek után szeretném a bátorító igéket idézni, csak így röviden, hogy bármennyire hihetetlennek tűnik, lesz még egy reformáció, még az emberi történelem keretében, noha, ha mi meggyőződésünk is, az is azt hiszem sokaké, hogy az emberi történelem egy végkifejlet felé tart, és a Jézus Krisztus megígért visszajöveteléhez nagyon-nagyon közel járunk valahol. De még ezen belül kell lenni egy biblikus értelemben vett reformációnak, a 16. század értelemben vett reformációnak. Idézem az Ószövetség utolsó ígéretét, amivel az Ószövetség lezárul. Így hangzik, ezt mondja Isten, elküldöm nektek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. És ki volt Illés? Reformer. Aki mikor elhajolt a nép messze, és fertőződött mindenféle idegen kultuszokkal, akkor az abszolút kisebbségből úgy tűnt, hogy egymaga van, mégis felemelte szavát az élő Isten, az igaz Isten mellett, és ezzel indított el egy reformációt. Tehát elküldöm nektek Illést a prófétát. Ebben az is benne van, hogy ahhoz hasonló hitehagyás lesz, amilyen Illés idején volt. Akkora eltávolodás az Isten beszédétől. És azután Ézsaiás próféta könyve második fejezetéből is, hadd idézem, csak így fejből idézve, az utolsó időben magasan fog állni az Úr házának hegye, és egy gyönyörű kifejezés jön, özöllenek hozzá a népek. És azt mondják, menjünk föl az Úr hegyére, mert a tanítás Sionból jön ki, és az Úrnak beszéde Jeruzsálemből. Mit fognak az Úrnak beszéde? És azt mondja, nem kell őket toborozni, bíztatni, egymást bíztatják, jöjjetek, mert az Úr beszéde onnét jön. Ugye Jézus nagyon érdekes, hogy az Isten beszédéről, a Szentírás igéiről pont úgy beszélt, olyan kifejezéseket használt, amelyek nagyon egyértelművé teszik annak az isteni jellegét. Nem csak ez a mondata, hogy a te igéd igazság, mint ahogy Isten az igazság megtestesítője és az igazság forrása, hanem azt mondta, a beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet. Azt is mondta, én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Tehát olyan kifejezéseket is használt Jézus, hogy az isteni teremtő erő működik az igében. És ez a beszédet lehet elfelejteni, a történelemben jó párszor megtörtént, láttuk Izrael történetében is megtörtént, az új szövetségi korszakban is megtörtént, hogy emberek elfelejtették, úgy kellett megtalálni a törvénykönyvet, máskor meg beszéltek róla, vallották, de mégis elfelejtődött, de ahogy Isten mondja, az én beszédem nem tér hozzám vissza üresen. az néha nagyon háttérbe szorul, de egyszer csak feltámad. És mégiscsak megint hangzik, és megint csak kifejti az az erejét, hogy lélek és élet nyilatkozik meg belőle, és reformáció, visszafordulás, helyreállítás következik belőle. És emlékezzünk Jézus szavára is, most csak ezt az egyikét idézem még az Új Szövetségből. Máté Evangélium a 24. fejezetének a 14. verse. Azt mondta Jézus, és Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész földön minden népnek, és akkor jön el a vég. Én sokakat megkérdeztem, hogy mit jelent az, hogy ez az evangéliuma. És néha olyan bizonytalan válaszokat kap az ember. Van, aki azt gondolja, a Krisztus visszajöveteléről szóló evangélium. Na, de hát ezt nem lehet így szétdarabolni az evangéliumot. Az evangélium az egy egész. Ha csak Jézus visszajövetele szól, az még nem az egész evangélium. Miért mondta azt Jézus, hogy Isten országának ez az evangéliuma? Mert két verssel előbb azt mondja, hogy az ő eljövetele előtt sok hamis próféta támad, és sokakat elhitetnek. Ezen a háttéren mondja, hogy Isten országának ez az evangéliuma. Az, amit ő tanította, hiteles, az igazi, az ő beszéde. Az hirdettetik az egész földön bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. És azzal fejezném be ezt a megemlékező beszédet, hogy azért ma csak egyet lehet tenni, amikor olyan korszakban élünk, amikor az Isten beszéde annyira háttérben van, amikor nem tudja kifejteni az igazi erejét, ugyanazt, amit Esdrás tett. Ő még Babilóniában, amikor nyoma nem volt reformációnak, mit csinált? Kezdte keresni, kutatni, cselekedni és tanítani. És ma is ilyen korszakokban ez a feladat, keresni, kutatni, cselekedni, tanítani. És hogy ebből reformáció mikor lesz, ahhoz az Istennek a teremtő hatalma kell. Egyszer korábban ezen a címen tartottuk a reformációi emlékünnepet, mert az, aki szólt kezdetben a teremtéskor, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. És ebben a hasonlatban az van benne, hogy amilyen teremtő, fizikai teremtő hatalommal jött a világosság a sötétségben, olyan teremtő hatalomra van szükség, isteni teremtő hatalomra, hogy az emberek agyában, szívében világosság gyulladjon. És mi emberek nem tudunk reformációt csinálni. Mi tudjuk azt tenni, hogy változatlanul látjuk, hogy itt egy hallatlan kincs rejtőzik, és kutatjuk, keressük, cselekedjük és tanítjuk, ezt tudjuk tenni. És amikor elérkezik az idő, amikor talán a legmélyebb ponton van, vagy a legelterjedtebb a hamis profétai bizonyságtevés, akkor Isten majd még egyszer fog szólni, és azt mondja, sötétségből világosság ragyogjon. És a maga teremtő hatalmával be fogja teljesíteni azt az ígét, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész földön, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Segítsen Isten minket, hogy ne felejtsük el a reformáció szó igazi értelmét. És mindig tudjuk megkülönböztetni a hamis reformációt a valódi reformációtól. Mert a valódi reformáció az mindig valamihez képest reformáció. És a kereszténységben a valódi reformáció az visszatérés az igéhez minden tekintetben. Amen.
Ige hirdetésünk végén énekeljünk el két szintén luteri éneket. Imádság előtt a 305-ös ének mind a három versét énekeljük el. Tehát a 305-ös ének mind a három versét.
Úr Jézus, szemünk rá tett.
szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád. És köszönjük néked, hogy jártak előttünk emberek, akik sokkal nagyobb sötétségben és sokkal veszélyesebb körülmények között is a te igéd mellett felállni tudtak, és kaptak bátorságot a te igédből, hogy megszólaltassák azt, mint Isten beszédét. Urunk, mi egy sokkal gyengébb nemzedék vagyunk, úgy tűnik, de neked teremtő hatalmad van, hogy nékünk is adj világosságot és bátorságot, hogy a mi szívünkben is felgyújtsd azt, nem csak a világosságot, de a bátorságot is. Segíts, Urunk, hogy mi ne csak kutassuk a te igédet, de cselekedjük is. Mert ha cselekedjük, akkor békességben vagyunk veled, és akkor te meg tudod tenni, és akkor nincs akadálya annak, hogy te újra megjelenj, mint a szíveket megfordító Isten, mint a szívekben világosságot gyújtó Isten. Kérünk, adj kitartást, mint ahogyan kitartóak voltak a te szolgáid a régiekben, Illés, Jeremiás és sokan mások, akik még a mi helyzetünknél sokkal reménytelenebbnek látszó helyzetben is tudták, hogy a te igéd igazság, és nem hallgattak el vele, mert tudták, hogy ez a megmaradás egyedüli útja. Kérünk szépen téged, hogy segíts meg minket, hogy mi is hasonlítsunk Esdráshoz, hogy kutassuk, cselekedjük és tanítsuk a te igédet. És add, hogy ebből felnőjön egyszer a maga idején a valódi reformáció. És nincs is kétségünk, hogy megteszed, mert eddig semmi olyan nincs az igében, ami a múltban te előre megígértél és benne teljesedett volna. Köszönjük, Urunk, hogy van a te igéd, ami az egyetlen szikla alap a zűrzavarban, a káoszban, és add, hogy erről mindinkább személyesen, mind mélyebben meggyőződjünk. És add, hogy a mi életünkben is kifejthesse azt a hatását, hogy lélek és élet, és örök életnek beszéde. Amen.
Amen.
Imádság után énekeljük el a 285-ös számú ének 4. versét. Tehát keressük meg a 285. éneket, és a 4. versét énekeljük el.
Send love.